Nálunk esélyt kaphatsz, hogy 1000 esélyt adhass.
Bemutatkozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola.
Üdvözöljük hallgatóinkat a Mária Rádió Váci stúdiójából. Folytatjuk a műsorunkat, amelyben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola képzését mutatjuk be. A neveléstudományi szakról dr. Molnár Krisztinát, szakfelelőst kérdezzük. A mikrofonnál Elekes Györgyi. Szervusz, Krisztina!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is!
A neveléstudományi képzés több helyen is működik az országban. Szakfelelősként mit gondolsz, mi az erőssége a Váci képzésnek?
A Váci képzés erősségét lényegében három tényezőben tudnám összefoglalni. Az egyik az az, hogy két olyan szakirányt működtetünk a képzés keretén belül, amely úgy érzem, hogy a leginkább aktuális társadalmi igényekre koncentrál. Az egyik az a családpedagógia szakirány, a másik pedig a segítőfejlesztő szakirány.
Mit jelent, hogy családpedagógia szakirány?
A családpedagógia szakirány olyan tantárgyakat foglal magában, amelyek egy komplex teoretikus ismeretrendszert nyújtanak a család világáról, pszichológiai, pedagógiai, szociológiai és több más tudomány tükrében mutatják meg ezt a társadalmi emberi jelenséget. Ugyanakkor nyilvánvalóan alapvetően a pedagógiai területre fókuszálnak, tehát a családdal kapcsolatos, a család belső világával kapcsolatos, illetve a családpedagógiának az iskola, illetve óvodapedagógiával összefüggő ismereteire fókuszálnak.
A család, mint elsődleges szocializációs közösség meghatározó az ember iskolai pályafutásában. Erre kitér a szak?
Természetesen, és ezt nem is lehet elég sokszor hangoztatni, aláhúzni, és erre felhívni a szakemberek, illetve a édesanyák, édesapák, tehát általában a nevelés ügyében érdekeltek figyelmét, és úgy is mondanám, hogy nem is csak szocializációs, hanem az első nevelési szintér minden ember életében, tehát azok az alapvető neveltségi állapotok, amelyek ugye nyilvánvalóan később továbbfejlődnek az intézményes nevelés kereteiben, bizony a családban kerülnek megalapozásra, és hogyha itt valamilyen hiány keletkezik, vagy valamilyen nem megfelelő nevelési eljárás, akkor azt bizony a későbbiekben korrekció tárgyává kell tenni, illetve az bizonyos személyiségbeli eltérő fejlődésekhez is vezethet.
Nagyon üdvözítő, hogy egy család ilyen nagy figyelmet kap, mint elsődleges közösségi térként is a család megjelenik. És mit jelent a másik szakirány, a segítőfejlesztő szakirány?
A segítőfejlesztő szakirány hasonlóképpen a családpedagógia szakirányhoz egy nagyon aktuális, nagyon gyakorlatilag mindenkit érintő jelenségre reflektál, arra, hogy tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy normál pedagógia, vagy valamiféle átlagosra reflektáló pedagógia ma már nem létezik, hanem nagyon sokfajta különbség van a gyerekek között, tehát alapvetően egy mai pedagógus eleve csak egy differenciált módszertannal, egy differenciált pedagógiai eljárásokra képes tudással tud reagálni a gyerekek igényeire, vagy az ifjú korosztálynak az igényeire. Ebből fakadóan a szakirány külön foglalkozik az eltérő fejlődésmenetű gyerekekkel, az ő sajátosságaikkal, a különleges bánásmódot igénylőkkel, ennek a viszonylag széles spektrumával, illetve skálájával. Tehát, hogy egy példát mondjak, beletartozik a képzésbe az a terület, ami ma különösen nagy hangsúlyt kap, például a tehetségfejlesztésnek a kérdésköre is, amelyet természetesen aztán, hogyha valaki pedagógusként ilyen irányban szeretne még tovább tanulni, akkor itt akár az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán is tudja ezt szakirányú képzés keretében tovább bővíteni.
Különleges figyelmet igénylő gyermekek közé beletartozik a BTMS, az esenyés, a hátrányos helyzetű gyermekek, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és a tehetséges gyerekek. Minden típusára kitér a képzés?
Természetesen igen.
A jelentkezők felvételi vizsgán vesznek részt. Mi a célja a felvételi vizsgának, és hogyan zajlik egy felvételi vizsga?
Szeretnék talán egy kicsit kapcsolódni az első kérdéshez, ami a Váci képzés sajátosságaira irányult. Úgy gondolom, hogy egy másik sajátossága is, és talán mondhatom, hogy értéke a mi képzésünknek, hogy igyekszünk egy nagyon családias légkört megteremteni a szakon belül is. Tehát itt az oktatók név szerint ismerik a hallgatókat, igyekszünk megismerni az ő világukat, gondolkodásukat, talán egy kicsit mélyebben, mint az eltömegesedő, vagy némely esetben már eltömegesedő képzések során. És már a felvételén is igyekszünk őket, mint személyiségeket, mint a pályán dolgozó, esetleg csak néhány éve, de olyan is akad, hogy 20-25 éve a pályán, sőt, több éve is a pályán dolgozó szakemberrel találkozhatunk, tehát megismerni őket, illetve nyilvánvalóan a felvételének van egy olyan célja is, hogy felmérje, megvizsgálja azt, hogy az egyetemi képzéshez szükséges kompetenciák megvannak-e. Itt értve természetesen eleve a képzés iránti motiváció, tehát hogy mi vezette őt, vagy mi az az életútbeli szükséglet, amely a mesterképzés elvégzésére indította a jelöltünket, a jelentkezőnket, odáig, hogy képes-e önállóan szakirodalmat feldolgozni, a forrásfeldolgozás lépéseit logikai rendben lényegkiemeléssel elhelyezni, egészen odáig, hogy képes-e arra, hogy egy szakmai beszélgetésbe nyitottan, kreatívan be tudjon kapcsolódni a felvételiztető kollégákkal.
Tehát milyen képességekre, milyen motivációkkal kell rendelkeznie annak, aki a neveléstudományi szakot választja?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert a jelentkezés egyik alapja, hogy valaki tisztában van azzal, hogy mit fog kapni ezen a szakon. Természetesen az objektív információk, tehát hogy mit fog tanulni, mennyi ideig fogja tanulni, mind elérhetők a honlapon, tehát nyugodtan lehet tájékozódni ez irányban, illetve szakfelelősi munkám része, hogy a megkeresésekre válaszolok. De azért röviden annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy három képességre mindenképpen szükség van. Az egyik, hogy az egyetemi rangú tudás az egy teoretikusan precíz tudást jelent, tehát a gyakorlati, alkalmazás szintű ismereteknél egy jóval szélesebb körű tudományokra jobban nyitott elméleti fejlesztést jelent. A másik, hogy itt a szakon ugye azért felkészülhetnek a hallgatóink a doktori tanulmányok folytatására is, tehát azok a kompetenciák, amelyek a tudományos képzéssel, a tudóssá válással kapcsolódnak, úgy, mint a kutatásmódszert annak a elsajátítása, úgy, mint a szakírás képességének az elsajátítása, nagy hangsúlyt kapnak. És a harmadik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a szemléletformálás, a gondolkodási képességek fejlesztése szintén kiemelt feladat. Arra is gondolhatunk akár, hogy nem csak egy tudóssá válás történhetik meg, hanem ugye sokan vezetői ambíciók miatt is jelentkeznek a képzésünkre, illetve szeretnének közéleti funkciót is betölteni, tehát nevelés ügyben, szemléletformálással, esetleg könyvírással kapcsolatos terveik is lehetnek.
Tehát a neveléstudományi szak egy személyközpontú szakirány kíván lenni. Hányan jelentkeztek idén a képzésre?
Közel 100-an jelentkeztek a képzésre. Ez nagy öröm mindannyiunk számára, mert az első évhez viszonyítva ugye megsokszorozódott a jelentkezőink száma. Ugye még csak egy fiatal 2 éves képzésről van szó, de örömmel mondhatom, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a hallgatóinktól.
A 100 főből körülbelül hány ember kap felvételt is a főiskolára?
Ez ugye sok mindentől függ, hiszen különböző helyekre is be lehet adni a jelentkezést. Nyilván a felvételi vizsgán egy pontszámot is kapnak a hallgatóink, illetve hogy aztán végül is döntenek-e a beiratkozás mellett, de én úgy gondolom, hogy egy 60 főre valószínűleg számíthatunk a következő szeptemberi kezdéssel.
Milyenek a munkaerőpiaci kilátásai egy MA neveléstudományi szakot végzőnek? Milyenek az elhelyezkedési lehetőségek?
Talán az a hasznos, hogyha egész konkrét tapasztalatokat mondok. Én azt látom, hogy a felvételizőink között vannak olyan gyakorló szakemberek, akik szeretnének a gyakorlatban maradni, tehát elhivatott tanítók, elhivatott óvodapedagógusok, szociálpedagógusok, tanárok, középiskolai tanárok, és valamilyen oknál fogva egyszerűen szükségét érzik annak, nyilván ez a jó tanárnak és a jó pedagógusnak egy alapismérve, hogy a tanulás nem szűnik meg, élethosszig tart, folyamatos frissítésre van szükség. Tehát a pályájuk valamely pontján szükségét érzik annak, hogy az aktuális, friss, tudományos eredményekről kapjanak egy képet. Nyilván ennek az is egy nagyon fontos hozadéka, hogy ugye egy közösség szerveződés is végbe megy, nyilvánvalóan pontosan a személyközpontú és a kollegialitást nagyon előtérben tartó képzési szellemiségünk miatt. Tehát, hogy a közös vitatkozás, az eszmecsere, a problémákról való párbeszéd, ez nagyon sokaknak jelent egyfajta akár szupervíziós, vagy egy ilyen pálya megújító energiát. A másik, amit látok, például sok fiatalnál, tehát akár frissen végzett, vagy a 20-as éveiben járó fiatalnál, hogy a tudós képzés irányába nyitottak, tehát szeretnének doktori fokozatot szerezni, szeretnék kutatni a nevelés valamely területét, már elkötelezettek egy-egy résztéma irányában, ezek sokszor nagyon izgalmas témák lehetnek, tehát egy ilyen irányban gondolkoznak. Harmadik példaként tudom látni azt, hogy valaki szeretne egy vezetői pozícióra szert tenni, és emiatt szükségesnek tartja, hogy megszerezze azt az egyetemi képesítést, amely egy ilyen vezetői munkához szükséges.
A hazai oktatási rendszert számos kritika éri. Te mit gondolsz? A neveléstudománynak milyen területeken kellene megújulnia?
Az egyik, amit gondolok, hogy sajnálatos módon kicsit, mint hogyha elharapodzott volna az a gondolat, hogy a neveléshez mindenki ért. Ez nem így van. A nevelés az egy nagyon komoly dolog, nyilván ennek van egy tudománytörténeti háttere, de azt mondhatjuk, hogy az, hogy valakiből milyen ember lesz, és milyen életminőségben fogja leélni az életét, ez nyilván egy komplex értelemben, tehát testi egészségtől kezdve a morális minőségén át a önkibontakoztatás lehetőségeig, az nagyon komolyan függ attól, hogy milyen nevelést kap. Tehát a nevelés az egyik legfontosabb téma, amiről csak lehet beszélni, és nem ilyen naív elméleteken alapszik, hanem igenis ez egy tudományosan alátámasztott, nagyon komoly szakmai háttérrel bíró elmélet a nevelésnek az elmélete, ami nyilván a gyakorlatban ölt testet az alkalmazás során. Tehát, hogy nagyon fontos eloszlatni azt a véleményt, hogy a pedagógia az csak ilyen spontán reakciók összessége, sőt, én azt is tapasztalom, hogy a szülői oldal, vagy a pedagógus oldal is egyre inkább szomjazza azokat a válaszokat, hogy például mit tegyek, amikor azt látom, hogy egy osztályban, vagy egy gyerekcsoportban nem tudom ugyanúgy nevelni, mint a 20 gyereket. Vagy akár egy családon belül, ugye, hogy 3 testvér, 4 testvér, vagy akár 2 testvér, és nem ugyanúgy reagálnak bizonyos nevelési eljárásokra. Ugye nem is beszélve arról, hogy ma nagyon sok érdekes változáson megy át a pedagógia, például a családpedagógia, amiatt, hogy az a fajta klasszikus családmodell, amelyben egy nagyon stabil és a társadalom által is nagyon stabilizált szülői, nagyszülői szerepek, illetve az a bizonyos mikrokörnyezet képezte a pedagógiai hatáshálót, ez megszűnt. Tehát a mai gyerekek és a felnövekvő generáció ez egészen más pozíciókkal bír, amire a pedagógiának meg kell tanulni reagálni, különben alkalmatlanná válik arra, hogy nevelje a gyerekeket.
Tehát a közösség, mint megtartó erő, feloszlott ebbe az új térben, ebbe az új városiasodott térben.
Igen, nagyon fontos azért azt mondani, hogy nem szabad sosem ilyen általánosságokon beszélni, mert azért nagyon nagy különbség van a között, hogy mondjuk van egy, akár hogyha most keresztény szemmel gondolunk erre, egy keresztény alapokon nyugvó család, vagy mondjuk akik nem definiálják önön értékrendjüket egy bizonyos sémához, vagy egy normához, hanem nyilvánvaló más értékrendek is léteznek egy társadalomban, itt lehetnek különbségek. Különbség van a között valóban, hogy milyen az a település, tehát mondjuk egy nagyvárosi jellegű nevelésről van szó, vagy egy kisebb városi, egy falusi iskoláról van szó, vagy hogy maga a család inkább a klán keretet közelíti meg, tehát viszonylag közel élnek egymáshoz a családtagok. De hát ugye azt is látjuk, hogy a tendencia egyre inkább az, hogy egy nagyon komoly földrajzi távolságokban való létezés jellemzi sokszor a családok életét, ami hát ugye megint más nevelési lehetőséget hordoz, mint hogyha ténylegesen együtt élnek egy lakótérben.
És egyre több a mozaik család is.
Ugye a tudomány nem akar értékelni. A tudomány az tényeket akar megvizsgálni, összefüggéseket akar feltárni, és ezek alapján valamilyen az emberi létezés számára hasznos mintákat, mércéket, javaslatokat akar megfogalmazni. Én ebben látom a pedagógia változatlan fontosságát, tehát ugye vannak olyan elgondolások, hogy tulajdonképpen a nevelésnek vége is van, sőt vannak ilyen szólamok is egyes szakemberek részéről, vagy legalábbis társadalmi nyilvánosságot elnyert vélemények léteznek ezzel kapcsolatban. Én nem gondolnám, hogy a nevelés ideje leáldozott, sőt egyre fontosabbnak tartom azt, hogy ebben a változó környezetben hogyan tudjunk lelkileg egészséges gyerekeket nevelni, akik magabiztosan tudják az életet vinni. Nagyon érdekes jelenségnek tartom, hogy mennyire kiszélesedett a felnőtt korosztályban is az az igény, hogy hogyan kell élni, hogy hogyan keressek jó párt magamnak, hogyan működtessek, ha szabad így mondani, egy családot, hogy ott mindenki jól érezze magát, és az egy konstruktív élet legyen. Tehát, hogy a felnőttebb generációnál is látok egy ilyen szükségletet a neveltség fejlesztésére. Nyilván ez már inkább az önnevelés kerete, de hát az is egy felelősség, hogy 20-30 éves korra készen lesz-e valaki a felnőtt állapottal, vagy pedig nem tud felnőni, mert egyszerűen a neveltsége hiányos volt gyermek éveiben.
Visszatérve az egyik mondani valódhoz, melyek az ideális nevelő ismérvei?
Az ideális nevelő minősége az változik a történelem során. Én szeretnék egy mai ideális nevelőt felvázolni, ha szabad itt a 21. század elején, noha vannak nagyon változatlan pozíciók abban a kérdésben, hogy mitől ideális valami. Én azt gondolom, hogy a neveléshez kell egy emberi minőség. Tehát azt tud jól nevelni, aki saját maga is egy önmagát ismerő személyiség, tisztában van a saját értékeivel is, traumáival is, képes arra, hogy szeressen, képes arra, hogy empatikus legyen. Tehát alapvetően én egy ilyen humanisztikus felfogásban hiszek, tehát hogy a nevelővé válás az nem pusztán csak attól függ, hogy milyen tudományokat tanulunk mondjuk egy főiskolai vagy egyetemi képzésben, hanem leginkább attól, hogy emberi minőségünkben válunk képessé a nevelés feladatára. Nyilván a másik aspektus, hogy egyszerűen kell tudni azokat az ismereteket és frissítődő szakirodalmi, illetve tudományos ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a napi munkában az ember hely tudjon állni. És harmadrészt pedig vannak olyan nagyon gyakorlati ismeretek és olyan pedagógus szereppel összefüggő rutinok, amik igazság szerint a gyakorlatban alakulnak ki. Az mindig változik, hogy egyes pedagógus képző szisztémák hova helyezik a hangsúlyt. Vannak olyan szisztémák, amelyek azt mondják, hogy ez az emberség, ez úgy magától majd alakul, inkább készítsünk föl valakit egy nagyon komoly módszertani tudásra. Vannak olyan szisztémák, amelyek azt mondják, hogy nem annyira számít, mert inkább a kreativitás, a spontán reakciók világa, a napi pedagógia, inkább az önismeretet, a konfliktuskezelést, a stresszkezelést helyezzük előtérbe, tehát törekedjünk arra, hogy a pedagógus személye egy normális, önmaga dolgaival megküzdeni tudó, jószándékú és kiégést megelőzni tudó, tehát a szakmával együtt járó pszichés terheket kezelni tudó emberré váljon és tudjon is maradni. Vannak olyanok, amelyek kimondottan inkább a tudományos képzés felé mozdulnak el. Én azt tartom ideálisnak ma, hogy a BA képzés keretében a gyakorlatra fókuszáló módszertani képzés, illetve a humánumra, tehát az emberi mi voltra fókuszáló, tulajdonképpen egyfajta lelki fejlesztés megy végbe, és a mesterszakon ezekre épülve, és ezeknek a meglétét nyilvánvalóan felhasználva, kezd kitágulni az a tudományos ismeretrendszer, amikor már nem csak normákról beszélünk, hanem problémákról beszélünk, amikor nem azt tanuljuk meg, hogy hogyan működik valami jól a gyakorlatban, hanem hogy vajon mi fog történni a következő 50-100 évben. Nem minden pedagógusban van meg az elmélet iránti érdeklődés, vagy a tudományosság iránti szomjúság, és ez nem gond. Tehát én azt gondolom, hogy akit hová helyezze az élet, vagy a gondviselés, ott kell, hogy jól helytálljon, és a mesterszak kimenetére visszatérve, én azt gondolom, hogy az a hallgatónk is elégedetten tud távozni, aki csak idézőjelben annyit akart, hogy a napi munkája fölött lesz egy nagyobb műveltsége, és lesz egy új közössége, amelyben esetleg meg tud nehézségeket oldani. Az a kollega is elégedetten fog távozni, aki tudós akar lenni, és foglalkoztatják ezek a kérdések, és cikkeket akar írni, doktori tanulmányokra nyitottnak érzi magát, és egyfajta elméletalkotó, szakírói szerep foglalkoztatja, és az a kollega is, aki egy kicsit a napi rutinból kitekintve szeretné elmélyíteni az ismereteit, akár a napi gyakorlatban előjövő problémákra, hiszen ahogy beszéltük, az egyik napi probléma, hogy nem tudok gazdálkodni abból a tudásból, amit 20 éve megtanultam, vagy akár 10 éve megtanultam, mert a mai gyerek valahogy nem olyan, mint az a gyerek, aki mondjuk én voltam 20 évvel ezelőtt.
Összefoglalva mindazokat, amit elmondtam, úgy gondolom, hogy akkor az önismeret nagyon fontos egy pedagógus számára, a tájékozottság, a módszertani ismeret és egyfajta rugalmasság.
Igen, ezeket mondhatjuk, ugye, amit sokszor emlegetnek, hogy lényegében a pedagógusság az egy hivatás személyiség. Tehát nem lehet pusztán praktikus szempontoknál fogva megragadni, tehát valami nagyon mély emberi minőségtől lesz valaki nevelő erejű. Mindazonáltal azt is fontosnak tartom, hogy a pályán való megmaradásnak azok a körülményei legyenek rendezettek, amelyek a morális megbecsüléssel, az anyagi megbecsüléssel együtt járnak. Ugye ennek is van egy története, ugye sok kolléga panaszkodik arról, hogy abból a világból, ahol a tanár egy feltétlen tiszteletnek örvendett, és nem volt megkérdőjelezhető az ő tekintélye, egy másfajta világban élünk, ahol már a szülő olyan spontán módon nem tiszteli a pedagógust, hanem egész más kommunikációs helyzetekkel kell szembenéznie. Én ugye azt mondom erre, úgyis, mint a szakfelelőse, hogy nyilvánvalóan lehet emiatt elkeseredni, hogy változik a világ, de a tudomány az nem erről szól, nem alapvetően ilyen érzelmi reakciókról, hanem megnézni, hogy mi ennek az oka, és hogyan lehet változtatni ezen. És én nagyon pozitív változásokat látok, akár fiatalabb kolléganőknél is, hogy kidolgoznak egy új pedagógiai kommunikációs szisztémát, más módokon keresik meg a szülők figyelmét, hiszen sokszor a szülő egyrészt nagyon sokat tud, mert a mai világban az ember az interneten mindenhez hozzáfér. Ugye ismerjük az orvostudományból is a jelenséget, hogy valaki tapasztal magán valami eltérést, és akkor az interneten keresztül diagnosztizálja magát, amit persze az orvosok kevésbé szeretnek. Ugyanez van a pedagógiában is, hogy tulajdonképpen ma egy szülő elolvashat mindent, amit csak akar. Ettől ő még nem lesz szakértője a pedagógiának, azért azt hangsúlyoznám. De azt is gondolom, hogy a szülőkben van bizonytalanság is. Éppen emiatt, hogy oly sokféle narratíva találkozik. Most melyik az igaz? Most az az igaz, hogy térjünk vissza a klasszikus férfi-női szerepekhez, vagy az az igaz, hogy tulajdonképpen ma már teljesen mindegy, hogy kivel él együtt egy gyerek, csak legyen szeretve. Most melyik az igaz? Tehát a szülő tulajdonképpen bizonytalan is ebben, és várná a szakembernek a segítségét. Tehát úgy gondolom, hogy új eljárásokra, új modellekre van szükség a pedagógia további sikeres alkalmazásához.
És az általad említett folyamat nem köthető a pálya elnőiesedéséhez?
A pálya elnőiesedése az egy hosszú ideje tartó folyamat, és van komoly szakirodalma. Akár megnézzük az intézményekben tanuló fiatalokat, vagy akár a mesterképzésen tanuló, nem mindig a legfiatalabb generációt képviselő kollégákat. Én azt gondolom, hogy ez az elnőiesedés sokkal inkább anyagi okokkal függ össze, mint sem azzal, hogy a pedagógus szerep vagy a nevelő energia az valamiféle feminin jellegű energia lenne. Több megközelítés is tapasztalható ezzel kapcsolatban. Én nagyon pozitívnak tartom azt a változást, hogy egy korábbi nagyon sematikus leosztás szerint, ahol a férfi birtokolja mondjuk a döntést, úgy a rációt mondjuk úgy, a nő pedig inkább az érzelmeket, hogy ez most már kicsit úgy összetettebbé tud válni, hiszen vannak olyan kispapák, édesapák, akik nagyon is empatikusan, nagyon is érzelmesen, mindenben részt véve, már szabad így mondani, hogy nőies finomsággal vesznek részt a gyermek nevelésében, és vannak olyan hölgyek, akik pedig amazon módra a női szerepek többségét megélik, tehát hogy nincs ennek ma már úgy gondolom, hogy egy ilyen társadalmilag leosztott minősége. Én remélem azt, hogy a férfiak közül is egyre többen fognak a pedagógus pályához eltalálni, vagy visszatalálni. Itt nálunk is vannak fiatal emberek, akik óvodapedagógusnak tanulnak, látszik rajtuk, hogy nagy lélekkel és elkötelezettséggel, de való igaz, hogy ez még egy hosszú változás lesz, meglátásom szerint is, amíg egyfajta nemi egyenlőség vagy arányosság kialakulhat a pályán.
Nagyon köszönjük a tartalmas beszélgetést dr. Molnár Krisztina szakfelelősnek, aki kérdezte Lekes Györgyi. További szép napot kívánunk hallgatóinknak, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a beszélgetést, viszont hallásra. Thank you.
Mária Rádió.
Kedves hallgatók! Barlai Gábor vagyok, az Életforrása című műsorvezetője. A 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való felkészülés már javában zajlik a plébániákon. A műsorban ennek bemutatására teszünk kísérletet. Melyik közösség hogyan készül, mit tettek eddig, és milyen terveik vannak az előttünk álló 2 évre. A műsor 2 hetente, vasárnap este 21 órától jelentkezik, az első adás július 29-én hangzik el.